Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Bár már megjelent az a rendelet, amely a gyógyszerészek és a diplomás ápolók számára is lehetővé teszi bizonyos gyógyszerkészítmények felírását, ez a gyakorlatban csak 180 nap múlva kezdődhet el. Domanics András összefoglalója.
Megjelent a magyar közlönyben az a belügyminisztériumi rendelet, amely jelentősen átalakítja a támogatott gyógyszerek felírásának szabályait. A módosítás talán legtöbbeket érintő eleme, hogyha a beteg már korábban is kapta az adott gyógyszert orvosától, és az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő adagot írtak fel számára, valamint nincs érvényes orvosi receptje ugyanarra a készítményre, akkor a gyógyszerészek és a speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert e-receptre felírni. Az így kapott elektronikus recepten ugyanakkor legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer szerepelhet, kábítószernek vagy pszichotrópszernek minősülő gyógyszerek nem írhatók így fel. Továbbá az így felírt készítményt a gyógyszerész csak személyesen vagy törvényes képviselője útján megjelenő betegnek adhatja ki. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke korábban az Inforádiónak elmondta, ez a kompetencia nem minden gyógyszerre vonatkozik.
Csak azokra a gyógyszerekre, és azoknak a gyógyszereknek is csak egy részére, amelyeket a házi orvosok írhatnak. Tehát itt nem egy új terápiáról, nem egy másik gyógyszernek a beteg részére átadásáról van szó, hanem az orvos által elkezdett terápiának a folytatásáról annak érdekében, hogy a beteg orvosa elérésének a hiányában hétvégén a gyógyszere nélkül maradjon.
Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára szerint a gyógyszerészek és az egyetemi végzettségű ápolók nagyon ritkán, de egy-egy alkalommal élhetnek ezzel a lehetőséggel.
Megnézi a gyógyszerész, hogy az elmúlt fél évben már legalább 4 havi mennyiséget kiváltott-e a beteg ebből az adott készítményből. Ebből azt feltételezzük, hogy ő rendszeresen szedi ezt, már kialakultak vele a tapasztalatok. Ez esetben egy alkalommal a gyógyszerész is fölírhatja ezt a gyógyszert. Erről a házi orvos értesítést fog kapni, tehát ő látja, hogy a gyógyszerész fölírta ezt az adott gyógyszert a betegnek.
A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint ugyanakkor az orvos kihagyása egy recept felírásából veszélyes lehet.
A gyógyszerrendelés még akkor is, ha csak arról van szó, hogy egy már korábban beállított terápiát meghosszabbítunk, az mindig egy orvosi döntésből indul el. És az orvosnak felelőssége van abban, hogy értékelje a beteg állapotát, elemezze a kockázatokat, mellékhatásokra gondoljon, megnézze, hogy szükség van-e például az adott gyógyszerhez labor vagy EKG ellenőrzésre. És ezért bizony vannak olyan gyógyszerek, amit alapvetően tilos lenne ebbe a körbe kiterjeszteni.
A gyógyszerész által elektronikus receptre felírt gyógyszert azonnal ki kell adni, míg a diplomás ápoló által felírt e-recept csak a felírástól számított 5 napon belül váltható ki. A rendelet a kihirdetést követően 180 nappal 2026. szeptember 21-én lép életbe.
Többségében higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat tártak fel a hatóságok eddig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrző akcióján. A vizsgálatok március elején kezdődtek és a húsvéti ünnepek végéig tartanak, mondta az Agrárminisztérium élelmiszerláncokért felelős helyettes államtitkára. Felkai Beátával Sipos Ildikó beszélt.
Március 2-án kezdődtek most a szezonális ellenőrzéseink, és az első nagyobb blokk az 22-én ért véget. Van néhány olyan rész még, ami április 6-áig tart, de tulajdonképpen a nagyján túl vagyunk, nagyon sok labor eredmény van, amit várunk még. Igyekeztünk úgy kialakítani a vizsgálandó területeket, hogy az élelmiszerlánc minden területe fókuszba tudjon kerülni. Itt ugye a hagyományos sonka, a kalács, tojás mellett a tojásfestékeket is néztük az édes aprós süteményeket, alkoholos italokat. Arra is gondoltunk, hogy ilyenkor ugye a nyuszi vásárlás is előkerül, úgyhogy állatvédelmi és dokumentáció szempontból vizsgáltuk az állatkereskedéseket. De amire még fókuszt helyeztünk, hogy ilyen sok esetben a tavaszi szünet előhozza a kerti munkát is, úgyhogy még a növény útleveleket is megvizsgáltuk.
Milyen tapasztalataik vannak eddig?
Több mint 600 létesítményben jártak a kollégáink, a NIBIC szakmai vezetésével, a kormányhivatali közreműködéssel történtek a vizsgálatok. Szerencsére elmondható, hogy évről évre tudatosabbak a gyártók is, tudják, hogy az élelmiszer egy bizalmi termék, úgyhogy szeretnék megőrizni ezt a bizalmat a termékeikkel kapcsolatban. Sajnos mindig találunk apró hibákat. Vannak olyan higiéniai dokumentációs hibák, amiket szerencsére gyorsan lehet orvosolni, van néhány olyan eset, amikor termék kivonásra is sor kerül. Idén egy édesipari üzem volt, ahol kb. 400 kg-nyi alapanyagot vontunk ki a forgalomból nyomon követési és jelölési hibák miatt, illetve három nagyobb húsüzemben is jártak a nébikes kollégák, és ott is voltak olyan alapanyagok és késztermékek, amik nem voltak követhetőek, ott körülbelül 4 tonna élelmiszer került kivonásra. Vagy az eredete az alapanyagnak, hogy a késztermék esetében nem látszik a nyomon követhetőség, nem tudjuk honnan van ez az alapanyag, illetve adott esetben tapasztaltunk olyat is, hogy már lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagot tároltak és próbáltak felhasználni. Amikor kisebb hibákat tapasztalunk, azok általában higiéniai jellegű hibák. Nagyon kell vigyázni arra is, hogy egyáltalán az üzemnek milyen az állapota, a festés, a padozat, a dolgozóknak megvannak-e az egészségügyi papírjai, van-e kézmosási lehetőség. Ezek olyan dolgok, amiket, hogyha valami hiányzik, könnyebben tudnak pótolni.
A következő időszakban, bő egy hétben még melyek lesznek azok a területek, ahol kiemelten fognak vizsgálódni?
A hátralévő időszakban a primőr zöldségek ellenőrzését folytatjuk, hiszen az is a húsvéti asztal része, illetve továbbra is vizsgáljuk a kisebb húskészítmény előállítókat is.
Elkai Beátát, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus.
10-ből 9 magyar óvodás használ valamilyen digitális eszközt, átlagosan napi több mint 1 órát, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatásból. A szülők döntő többsége komoly aggodalommal figyeli a jelenséget, de nincs igazán megoldása a problémára, mondta el az Inforádiónak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetője, Varga Mónika interjúja.
Az óvodáskorú gyermekek szüleit kérdeztük arról, hogy milyen is a gyermekek digitális eszköz használata, és ebből a kutatásban az derült ki, hogy ebben a korosztályban tartozó gyerekek közel 90%-a szokott napi szinten digitális eszközt használni, töltidőt képernyő előtt. És ezt a számot még annak a relációban is érdemes vizsgálnunk, hogy ez átlagosan több mint 1 óra ez a képernyőidő. Ez hétvégén akár a 2 órát is elérheti, de vannak esetek, amikor még ennél is több. Hétköznapi jellemzőben inkább 30-60 perc közé esik ez a képernyő előtt töltött idő. És azért is fontos ezt kiemelni, mert ez meghaladja egyébként az egyik legfrissebb, vagy hát mondhatni a legfrissebb magyarországi szakmai ajánlást, amelyet a Betesda Gyermekkórház adott ki, és ez szerint 3 éves kor előtt sem ennyi időt nem szabadna képernyő előtt tölteni, és 3 és 6 éves kor között pedig ez napi maximum 30 percben kéne, hogy korlátozódjon, és ez nagyon fontos azért, mert a képernyő előtt töltött túl sok idő az elveszi a lehetőséget az egészséges fejlődéstől, illetve az egyéb olyan tevékenységektől, amelyek ezt támogatják, mint például a szülő és gyermek közötti, vagy egyéb emberi kapcsolatok kialakulásától.
Aggasztja a szülőket, hogy ennyi időt töltenek a gyerekek képernyők előtt?
Igen, azt is megkérdeztük a szülőktől, hogy egyébként ők inkább pozitív vagy negatív hatásait látják-e a képernyő előtt töltött időnek, és mindamellett, hogy a szakmai állásokat meghaladja a képernyő előtt töltött idő, a szülők azt gondolják és attól tartanak, hogy ez negatívan érinti a gyermekek egészséges fejlődését. Negatív hatások között emelték ki azt, hogy a gyermekek ingerültek, agresszívebbek, hogyha képernyő előtt töltenek időt, illetve nyilván nagyon nehéz a képernyő előtt töltött időt megszakítani vagy abbahagyni. Emellett pedig figyelemzavarra, vagy éppen koncentrációs problémákra is utaltak a szülők, amelyeket ők tapasztalnak saját gyermeküknél, úgyhogy ezek miatt is mindenképpen érdemes keretek között tartani a képernyő előtt töltött időt.
Arra rákérdeztek-e, hogy próbálnak-e valamit tenni a szülők azért, hogy csökkentsék a gyerekek képernyő előtt töltött idejét, vagy eszköztelenek?
A szülők alapvetően keresik a megoldásokat, ebben az NMHH és épp a Betesda Gyermekkórház is nagyon sok jó tanácsot próbál adni. Ezen téma feldolgozásakor a gyerekaneten.hu felületünkön meg is jelentettünk egy tartalmat, ahol videókban is összeszedjük azokat a tanácsokat, amelyeket a szülők alkalmazhatnak a gyermekük egészséges digitális eszköz használata kapcsán, de azt látjuk, hogy minden jó tanács elkér a szülőknek, mert sok esetben még nem tudnak, vagy lassacskán ott tartunk, hogy a szüleinktől kérhetünk a gyermekünk ilyen irányú nevelésében tanácsokat, hogy ők hogy csinálták a mi esetünkben, mint mostani szülők esetében, de még relatív mintanélküliek vagyunk, viszont a szakemberek már látják, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, és ebben próbálunk mi is, és a Betesda gyermekkorházzal együttműködésben olyan segítséget nyújtani, amely könnyen bevezethető és egyszerű napi rutinok kialakíthatóak, és ezzel biztosítható az egészséges digitális eszköz használat és a egyéb fejlődésnek a viszonya. Egyébként, hogyha szeretnének a szülők további tippeket kapni, akkor hamarosan meg fog jelenni egy egyébként a Betesda gyermekkorházzal közösen készített kiadványunk is, amely kifejezetten az óvodás, illetve a bölcsődéskorú gyermekek digitális eszköz használata kapcsán a tippeket, tanácsokat és a legfontosabb szakmai standardekre is ráirányítja a figyelmet. Hogyha szeretnének erről értesülni a kedves hallgatók, akkor akár a gyerekaneten.hu felület hírlevelére is feliratkozhatnak, és értesülni fognak arról, amikor megjelenik ez a kiadvány.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét hallotta. Az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatósága, a rendőrség, a társ szervek, más hatóságok, valamint a bankszektor közreműködésével, Kibertréfa címmel bűnmegelőzési szakmai rendezvényt tartott szerdán délután a rendőrség Teve utcai épületében. Kalapos Mihály, Varga Balázs alezredest, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának megbízott vezetőjét kérdezte.
A rendőrség évek óta szervez a kiberbiztonsággal kapcsolatos rendezvényeket tulajdonképpen a lakosság számára. Ilyenkor a rendőrségi központ, az úgynevezett rendőrségi igazgatási központ Budapesten megtelik látogatóval, és bemutatjuk azokat a dolgainkat, azokat a tudásanyagunkat, amelyek azáltal gyűlt össze, hogy hogyan tudjuk védni a lakosságot az ilyen jellegű online jellegű vagy a kibertérben elkövetett jogsértésekkel szemben. Ilyenkor tulajdonképpen meghívunk olyan vendégeket, olyan partnereinket, akik bármilyen módon az online térben elkövetett jogsértésekkel, az online tér kihívásaival találkoznak, amely az állampolgárokat védi. Ilyenek a pénzügyi szolgáltatók, a honvédség, a rendőrségnek bizonyos szervezeti elemei, hogy itt gondolunk arra, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatban nagyon sok olyan egységünk van, akik ezeknek a ügyeknek a vizsgálatával, illetőleg tulajdonképpen a prevenciós oldallal foglalkoznak. De ezen kívül számos kiállító lesz, akik érdekességeket fognak bemutatni, illetőleg ilyenkor szoktunk egy pódiumbeszélgetést is szervezni, mindig aktuális témákból. A mostani témának a fő célja az, hogy hogyan segítsük a szülőket a tekintetben, hogy a gyermekeik telefonhasználatát egy ilyen egészséges mértékben tudják befolyásolni, hogy ne sérüljenek, hogy ne legyenek kockázatok, de mégis ez egy lehetőség a gyerekek számára, a kibertér, ez a digitalizáció, de hogy ezt úgy tudják használni, hogy ne legyenek áldozatok és sértettek.
Mi minden tartozik a modern bűnmegelőzés eszköztárába akkor, amikor a kiberbűnözésről beszélünk?
Az online jellegű bűncselekmények, amit online térben követnek el, ezek tulajdonképpen a lakosság minden egyes korosztályát érinti. Mi arra koncentrálunk, hogy mindenkihez eljusson az információ. De kezdjük a gyerekeknél. A gyerekek azok, akik tulajdonképpen ebben a digitális világban születtek bele, ebben nőnek föl, nekik sokkal nagyobb gyakorlatuk van, mint mondjuk egy idősebb korosztálynak, de mindenképpen el kell számukra is mondani, el kell nekik azt mondani, hogy hol vannak a veszélyek, hol vannak a kockázatok. Ezeket a munkatársaim, akik a bűnnel is dolgoznak, frontális előadásokon, iskolákban, fórumokon, a gyermekek számára kialakított vagy rendezett rendezvényeken, természetesen az ő nyelvükre lefordítva, igyekszik ezeket az ismeretanyagokat elmondani. De a felnőtt korosztály is próbálunk prevenciós ismereteket átadni, ezeket a médiumokon keresztül, hírleveleken keresztül, de egyébként fórumokon és ilyen szervezett lakossági gyűléseken is igyekszünk őket tájékoztatni, mik az újdonságok a világban, mire föl kell készülni. Nagyon sok olyan dolog van, ami csak akkor előzhető meg, hogyha ismerjük, ha tudjuk. Az online tér az egy olyan helyzetet teremt, amikor a valósághoz nagyon-nagyon hasonlító dologgal találkozunk. De ha tudjuk azt, hogy az ilyen jellegű hívások, SMS-ek, e-mailek vonatkozásában veszélyeselkedik ránk, akkor már teljesen máshogy fogadjuk ezeket. Nem ugrunk bele egy csalásba, de ennek nagyon fontos része az, hogy a rendőrség az online bűncselekmények a kibertérben elkövetett jogsértések kapcsán egy nagyon-nagyon határozott propaganda munkát végezzen.
Varga Balázs alezredest, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának megbízott vezetőjét hallották. Paragrafus. A védett madarak Magyarországon különleges jogi oltalom alatt állnak, amelyet elsősorban a természet védelméről szóló 1996. évi törvény biztosít. Ezen jogszabályok értelmében a védett madárfajok zavarása, károsítása, elpusztítása, valamint költőhelyeik lerombolása szigorúan tilos. A védett állatok elpusztítása nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, figyelmeztette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Orbán Zoltánnal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ugye én magam nem vagyok jogász, de valamilyen rálátásom nyilván kell, hogy legyen a témára. A mostani szabályozás azt mondja ki, hogy 200 ezer forint természetvédelmi károkozásig szabálysértést állapíthat meg a bíróság. 200 ezer forint fölött már természetvédelmi törvénysértésről lehet szó. Itt nagyon gyakran szóba kerül az, hogy egy-egy élőlénynek mennyi természetvédelmi értéke. A pontos megfogalmazás nem is ez a jogszabályban, hiszen pénzben kifejezett értéke, de ugye ez elég nyakatekedett természetbeli értékről szoktunk beszélni. Mondjuk most a madarak esetében ugye a legalacsonyabb besorolási kategória, mondjuk egy széncínek esetében 25 ezer forint. Na most, hogyha valaki például elpusztít szándékosan mondjuk egy fészek aljat, és abban van mondjuk néhány tojás, akkor megúszhatja szabálysértéssel. Ugye a legmagasabb kategória az a fokozottan védett kategória, az is több pénzügyi sávot tartalmaz, ennek a maximuma 1 millió forint. Tehát, ha valaki lelő, sérülését okozza mondjuk egy parlagisasnak, vagy kerecsensőnek, vagy belepuskázza a fészekbe, és ott elpusztul a kotlómadár, meg mondjuk 3-4 tojás, akkor az ott már bizony 4-5 millió forintos kár is megállapítható. Tehát ez az, amit a törvény kimond, és akkor gyakorlatilag itt még olyanok is bejöhetnek, hogy miközben valaki természetvédelmi mondjuk bűncselekményt követel, eközben például megvalósíthat orvvadászatot, fegyverrel való visszaélést, ha illegálisan mérgez, akkor például méreggel való visszaélést. Tehát itt még jöhetnek, kapcsolódhatnak ehhez ténymegállapítások, ezt ugye mindig az adott bíró dönti el.
Igen, mert hogy a természet megfigyelés, a madarak megfigyelése, állatok megfigyelése alapvetően egy passzív tevékenység. De ha már beavatkozunk a környezetükbe, és nem is ártó szándékkal tesszük azt, de mégis rossz kimenetele van, akkor az bizony szabálysértés?
Tehát ugye itt a pénzügyi érték az elsődleges, amit néz az eljáró bíró. Ugye itt minden egyes esetet külön-külön meg kell vizsgálni, hiába tűnhet úgy mondjuk egy külső szemlélőnek, hogy akkor ez egyértelmű, lásd farkas lelövés. Ugye azt a nyomkövetős, jeladós farkast, nem tudom, most már talán negyedik éve lőtték le Magyarországon, és ha jól tudom, még mindig nincsen jogerős bírósági ítélet, hiszen az adott ügy minden elemét fel kell deríteni, ugye itt be kell vonni nyomozóhatóságként ugye a rendőrséget, szakértőket kell felkérni, bevonni, nagyon gyakran mondjuk ezek megtalálása, feltalálása sem egyszerű. Tehát itt azért nagyon gyakran, különösen egy nagyobb korbejű ügy esetében több évről van szó, ahol mindenfélét kell mérlegelni. Ugye nyilván az sem mindegy, hogy valaki véletlenül követte el, valaki szándékosan, tudatosan, tehát mondjuk a ragadozómadár mérgezések kapcsán alapvetően azt ki lehet jelenteni az eddig nyilvánosságra került ügyek esetében, hogy legalább a kétharmaduk, de inkább több mint kétharmadukat ezt hivatásos vadászok követik el, vagy vadászok követik el, akik e tekintetben nyilván szakértőnek tekinthetők. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak madár megfigyelést végez távcsővel, és betartja azokat a szabályokat, például egy nemzeti parkban, ahol ki van írva, hogy ezen a területen tilos térni a ösvényről, akkor ezzel gyakorlatilag az ember védve van, nem tud olyan dolgot csinálni. Tehát általában a természetvédelmi bűncselekményeket, mint legsúlyosabb kategóriát, azért alapvetően nem a vöröskeresztes nyugdíjas klub szokta elkövetni.
Igen, tehát előre megfontolt szándék.
Nem feltétlenül, csak egyszerűen, ugye, tehát hogyha betartjuk a szabályokat, amik ki vannak téve, ugye nemzeti parki területen, tehát hogyha egy földút, egy út nincs lezárva, nincs kitáblázva, oda be lehet menni. Nyilván az a viselkedés szabályok közé tartozik, hogyha mondjuk egy ilyen nem lezárt földút, mondjuk egy védett területen fel van ázva, akkor nem megyünk rá az autóval, mert ugye felvágjuk, az kárt okoz. Ugye nagyon fontos, hogy nemhogy gyalog járművel, meg semmiféleképpen nem lehet ráhajtani például a gyepre, mert ott már problémát okozhatunk. Ugye a modern világban, egy Magyarországon is, ami egyre gyakrabban felmerülő probléma, hogy valaki azt mondja, hogy akkor ő fotózni szeretne, és akkor ekkor követ el akár akaratlanul is szabálysértés, vagy akár bűncselekmény. Olyan hely, de ebben az esetben is ugye vissza a kályhához, tehát hogyha valaki fotózik mondjuk egy földútról, akkor ez nem jelenthet a legtöbb esetben problémát. De ha már letér az ösvényről, és elkezd barangolni a pusztában, és így mondjuk megközelít egy fokozottan védett parlagisas fészket, akkor ez már viszont jelenthet gondot, és akkor lehetne említeni mondjuk még a drón kérdést. Ugye a drónozást egyre szigorúbb szabályok próbálnak meg kordában tartani, de például a költési időszakban a nem megfelelő helyen, nem megfelelően végzett, engedély nélkül végzett drónozás az igen súlyos következményekkel járhat. Tehát ez nyilván rendkívül összetett és bonyolult a dolog, ezért mindig, hogyha hozzánk fordulnak ilyen kérdések, akkor azt szoktuk mondani, hogyha valaki például fotózni szeretne, vagy akár madárvédelmi eszközt szeretne kihelyezni, tehát még mesterséges odokat szeretne kihelyezni mondjuk egy fasorba, minden esetben meg kell kérdezni az adott terület tulajdonosát, kezelőjét. Tehát például az illetékes mondjuk nemzeti parkkal fel kell venni a kapcsolatot, mert lehet, hogy abban a fasorban már évek, évtizedek óta működik egy szalakóta védelmi akció keretében odukijelzés, és az nem jó, hogyha valaki ott elkezd saját szakállára tevékenykedni.
Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallották. Paragrafus. A hagyatéki vagyon a hagyatéki eljárás során az örökhagyó halálakor meglévő összes ingatlan, ingóság, pénz, értékpapír, valamint a tartozások összessége, amelyeket a közjegyző ad át az örökösöknek. A vagyontárgyak jogi sorsának rendezése a hagyatéki leltár alapján zajlik. Ennek folyamatáról kérdeztem Korbuj Tamás, budapesti közjegyzőt.
Amikor haláleset történik a családban, akkor az életben maradók a fájdalom mellett egyrészt megfürödve érzik magukat, mert el kell kezdeni a vagyonnal való foglalkozást. Az első laikus kérdés az, hogy egyáltalán mi tartozik a hagyatéki vagyonba? Minden az utolsó szalmaszálig? Vagy csak az, aminek úgy gondoljuk, hogy valamilyen értéke van? És akkor még ott jönnek a kérdések, hogy tudunk-e vajon mindenről? A telefonnál ott van Korbuj Tamás, budapesti közjegyző. Jó reggelt kívánok! Hogy kell ennek egyáltalán nekiállni?
Hát először is, ugye a kérdése alapján, ha azt kell tisztáznunk, hogy mi a hagyaték, akkor a hagyatékhoz tartozik az örökhagyót az ő halála időpontjában megillető valamennyi örökölhető vagyoni értékkel bíró jogkövetelés, illetve vagyontárgyak, tehát amiket általában mi a köznyelv is vagyontárgyaknak tekint, tehát ide soroljuk az ingatlanokat, az ingó vagyontárgyakat, az ingók módjára viselkedő, vagy jogi értelemben ingó dolognak minősülő jogokat, követeléseket, tehát a pénzt, a bankszámla követeléseket. Gyakorlatilag az örökhagyó teljes vagyona az, ami a hagyatékát képezi, így szól a polgári törvénykönyv is. Tehát az örökhagyó halála időpontjában, az örökhagyó teljes hagyatékában, vagyis az örökölhető jogai követelései és kötelezettségei tekintetében bekövetkezik a jogutódlás.
Igen ám, de ott maradunk mi, és elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi az, amiről tudunk, mi az, amiről tudnunk kellene, mi az, amiről nem is kellene tudnunk, mi az, amit végképp nem tudunk. Tartozások például nem biztos, hogy megosztotta, a bankszámlákat nem biztos, hogy megosztotta, az értékpapírokat nem tudunk róla, hogy van-e vállalatban, KFT-ben része. Azt se tudjuk, hogy kell ennek egyáltalán nekiállni, nyomozni. Fogadjunk egy magánnyomozót, vagy menjünk el az összes létező környékbeli bankban?
Hát a kérdés nagyon titokzatossá és rejtélyessé teszi az örökhagyónkat, ezt a hipotetikus örökhagyót, de azért a gyakorlatban ez nem ennyire, mennyire övezi titok az örökhagyónak a hagyatékát, vagy hagyatéki vagyonát. Én azt szoktam általában javasolni, és ezt jó lenne tapasztalni egyébként az ilyen irányú változásokat is a társadalomban, hogy az, aki tulajdonosa bárminek, tehát egy felnőtt ember, aki különféle vagyontárgyakkal rendelkezik, vagy akinek mondjuk tartozásai vannak, vagy társasági részesedése van, az gondolkodjon előre, és hozza olyan helyzetbe a családját, vagy a hozzá közelállókat, hogy ez az ő halála esetén ne okozzon problémát. Tehát valahol a tulajdonosnak a tulajdonosi szemléletéhez, a tulajdonosi felelősségéhez az én véleményem szerint hozzátartozna az is, hogy ezeket a majdani öröklésben érdekelt személyeket, ezeket ilyen helyzetbe hozza. Hogyha nincsenek ilyen helyzetbe hozva, akkor természetesen nehezebb lehet a dolguk, de azért azt gondolom, hogy mindenki hagy maga után. megfelelő nyomokat ahhoz, hogy akár a hozzátartozói is összetudják foglalni azt, hogy amiről tudomásuk van, az milyen vagyonelemekből áll össze, illetve hogyha valamiről nincsen tudomásuk, akkor ezek a különféle eljárásokban azért előbb-utóbb ki fognak derülni.
Segít valamit a családi kupak tanács? Hogy Lacikám, te mit tudsz? Manyikám, te hogy emlékszel? Ezt megbeszélni? Ez egy fájdalmas időszak mindenkinek, és nagyon nehezen kezdünk neki a vagyoni ügyek megvitatásának, amikor még nem olyan nagyon régen halt meg, akit szerettünk.
Igen, segíthet egy ilyen kupak tanács is, sőt, ugye általában a családban azért vannak olyan személyek, akik az iratokat átnézik, átböngészik, abból sok minden kiderülhet, de nem csak a kupak tanácsra gondolok itt, hanem arra is, hogy ugye, hogyha meghalt egy hozzátartozónk, akkor az ő hagyatékában, a vagyonban azt a fajta rendet, ami az örökösök részesedését illeti, illetve az ő tulajdonjoguknak a rendezését, a külvilág számára, annak az igazolhatóságát, azt az eljárást, a hagyatéki eljárást, azt meg is kell indítani. Tehát ahhoz, hogy rendelkezni tudjunk a különféle vagyonelemekkel a harmadik személyek irányában, mint tulajdonosok, és tudjuk magunkat igazolni, ahhoz ugye kell le kell folytatni egy eljárást, aminek az eredményeképpen előáll egy okirat, a hagyatékát adó végzés, amivel tudjuk magunkat igazolni a többi ember irányába. Tehát segít a kupak tanács, de minél előbb fel kell tárni ezeket a viszonyokat, és célszerű minél előbb a jegyzőnél, az illetékes jegyzőnél megindítani a hagyatéki eljárást. Amiben egyébként további lehetőségeik is vannak az örökösöknek, illetve az egyéb érdekelteknek, hogy esetleg különféle indítványokkal be tudjanak bizonyos információkat szerezni az eljáró hatóságokon keresztül. Arról, hogy mi is volt az örökhagyó halála időpontjában egy bizonyos vagyontárgynak mondjuk az értéke, vagy egy követelésnek mi volt a mértéke, összegszerűsége, volt esetleg hitelezői követelés az örökhagyóval szemben a halála időpontjában, stb.
A hagyatéki eljárás végén fog előállni az úgynevezett hagyatéki leltár, ami tételesen felsorolja, hogy mi az, ami a hagyatékba tartozik, és aminek a sorsáról majd döntenünk kell?
A hagyatéki eljárásnak ez a kezdeti, tehát az illetékes jegyző, vagyis az önkormányzat jegyzője előtti szakaszában kell, hogy megszülessen a főszabály szerint a hagyatéki leltár. Ebben vannak felsorolva, vagy ebben kerülnek felsorolásra azok a vagyonelemek, amelyek majd az eljárásnak esetleg a közjegyzői szakaszában a hagyatékátadó végzésben is szerepelni fognak, és ami hagyatékátadó végzés majd rendezi ezeknek a tulajdoni viszonyait, illetve az örökösöknek a részesedését a hagyatékban. A leltár felvétel az megelőzi a hagyaték átadást. A leltár felvételnek az időszaka jegyzői szakban zárul le főszabály szerint. Nyilván, hogyha később kerül elő még valamilyen hagyatékhoz tartozó vagyontárgy, akkor a közjegyző előtt is ezt a vagyontárgyat be lehet jelenteni, a leltárt azzal ki lehet egészíteni.
Célszerű az örökösöknek minden tudomásukra jutott tényt, vagy akár még sejtést is ebben a szakaszban bejelenteni? Így tisztázni a dolgot, vagy majd ráérnek ezt később is megcsinálni?
Hát az úgy hallotta, ilyen értesülése volt, stb. Ezeknek a jelentőségét azért tisztázni érdemes a bejelentő részéről is. Tehát, hogyha egy vagyontárgyat csak úgy tud valaki a leltárba bejelenteni, hogyha annak a bejelentéséhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Tehát egy ingatlan nyilvántartási adat, vagy egy hatósági határozat, hogy mondjuk az örökhagyónak van egy ingatlan tulajdona, mondjuk teszem azt az ingatlan nyilvántartásban szerepel az örökhagyó, akkor az egy egyértelműen arra utaló adat, hogy ő volt a tulajdonosa annak az ingatlannak a halála időpontjában, ezt könnyű bejelenteni. Mondjuk egy árverési vétel esetén egy árverési jegyzőkönyvvel könnyű bejelenteni azt, hogy az örökhagyó az ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonosa volt mondjuk egy ingatlannak a halála időpontjában, de mondjuk nehezebb azt bejelenteni, hogyha mondjuk úgy tudom, hogy volt egy osztrák bankszámlája, de nem tudom én, hogy melyik banknál, ugye nem fogom tudni leltárba felvenni, mert semmilyen információ nem áll rendelkezésre, és én magam nem is tudok kutatást végezni, a világ összes bankjánál, hogy volt-e esetleg az örökhagyónak a világ bármelyik bankjánál bankszámlája. Egyébként itt megjegyzem, hogy országos szinten, tehát hogyha a közjegyzői eljárásban az örökösök indítványozzák, akkor egyébként erre van lehetőség, hogy megkeressük a pénzügyi intézményeket, hogy az örökhagyó nevén, illetve az örökhagyó javára vezettek-e számlát, vagy tartottak-e nyilván bármilyen követ.
Nem akarok egy lavinát elindítani, de hogyha erre a közjegyzőnek igen, van lehetősége, akkor előállhatok a közjegyző előtt azzal a kérelemmel, hogy akkor, ha volna kedves nyomozni az én érdekemben, hogy az elhunytnak hol, miféle jogosítványai, követelései vagy tartozásai vannak? Vagy ezzel ne próbálkozzak?
Azért nincs is igazából. Tehát a közjegyzői eljárásban bizonyításnak nincsen helye, tehát bizonyítás felvételt azt nem lehet lefolytatni, nyomozni meg pláne nem. Tehát a közjegyzőnek a szerepe a hagyatéki eljárásban az a tényállás tisztázására, tehát az örökösként érdekeltek, a hagyatéki eljárásban érdekelt személyek által az eljárásba bevitt információk alapján, tehát a tőlük kapott, úgymond hozott anyag alapján, és a kötelező lefolytatandó hatósági megkeresésekre adott válaszok alapján összeállt iratokból kell megállapítania azt, hogy a hagyatékban kit milyen jogcímben, milyen jogok, illetve követelések illetnek meg, és erről kell döntést hoznia. A nyomozás az nem tartozik ehhez a hatáskörhöz egyáltalán, és egyébként is idegen lenne a hagyatéki eljárástól. Felkérni arra a közjegyzőt, hogy derítse ki, hogy volt-e az örökhagyónak bárhol bármilyen követelése, egyrészt nem is lehet, másrészt a közjegyzőnek nincsenek ilyen jogosítványai, hogy ennek a felkérésnek eleget tudjon tenni.
Vagyis csinálja mindenki azt, ami a jól felfogott érdekében áll. Ha sejt valamit, menjen utána, szerezze be a papírt, és azzal már mehet a közjegyzőhöz, aki meg fogja nézni, hogy ez egy valós viszonyt ír-e le. És akkor azt beveszi, és az alapján tud egy döntést hozni a végén.
Hát nagyjából igen, annyi kiegészítéssel, hogy az iratokon kívül a magát, a valóságát ugye nem tudja a közjegyző vizsgálni ezeknek, tehát a leltározás maga, a hagyatéki leltározás folyamata az ilyen értelemben nem prejudikál, tehát nem dől el ott az, hogy az örökhagyó tényleg tulajdonosa volt-e annak a vagyontárnak, amit a leltárba kértek fölvenni, és azt sem dönti el, hogy esetleg leltározva lett valami hagyatéki vagyontárként, akkor ezzel ellentétes információ az ne, vagy ezzel ellentétes valóság az ne állhatna eszön. Tehát mondjuk az örökhagyó hagyatékaként leltároznak egy ingatlant, amiről kiderül később, hogy ez egyébként az örökhagyó még életében mondjuk egy adásvételi szerződéssel átruházta valakire, de az a személy az nem tudott róla, hogy az örökhagyó, vagy nem tudott időben róla, hogy az örökhagyó meghalt, és az igényét mondjuk egy bírósági perben érvényesíti később az örökösökkel szemben. Tehát ezt kizárni nem lehet feltétlenül minden esetben. Ritkák az ilyen ügyek, viszont még egyszer mondom, hogy maga a leltárba történő felvétel, az nem igazolja feltétlenül azt, hogy az ténylegesen az örökhagyó hagyatékához tartozott, hanem azt igazolja, hogy ezt a leltározott vagyonelemet az örökösként érdekeltek, vagy a hagyatéki eljárásban érdekeltek, kérték felvenni a hagyatéki leltárba.
Korbuj Tamás budapesti közjegyzőt hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.